A fiatalember kilépett a folyosóra. Most merre? Kissé elvakult a hirtelen világosságtól. Elhatározta, hogy múlthoz megy. Alig tett egy lépést, amikor hirtelen, mintha a földből nőtt volna ki, oldalról előugrott valaki, és egy tör csapott le. A döfést már nem védhette. Kissé oldalt bukott, a tör a nyakcsigolyája helyett a vállát érte. Lecsúszott a mellkasán, és alaposan végighasította a bőrét, de lemejtett mély sebet. Félix elkapta a csuklót a törrel, és csodálkozva állt. Szergiusz herceg. Ön? A tőr a földre hullott. A herceg ilyetten nézte. Igen, elhatároztam, hogy megölöm. Lihegett. Nem fogja módot szerencsétlenné tenni. Én megölöm, ha elviszi azt a füzetet. A fiatalember zsebéből kikandikált a füzet. Hátra nézett az ajtó felé, amerről jött. Mindenek előtt menjünk innen. Beszélnem kell magával, herceg, de ne idegeskedjék, mint az imént. Megfogta a herceget a karjánál, és vitte. Szergiusz herceg megállt. Ilyetten nézte a másikat. Hová akar menni? Módhoz. Nem! Bizony elég tiszteletlen volt, amit művelt, ha tekintetbe vesszük, hogy egy idősebb főúrról volt szó. Megfogta a herceg nyakát, és vitte. A lány szobájánál kopogott, de választ sem várva belökte a herceget, ő is belépett és ráfordította az ajtóra a kulcsot. Mód felöltözve ült az asztalnál és írt. Ilyetten ugrott fel. Adjon gyorsan valami kötszert, mondta Félix. Megszúrtak. A herceg egy székbe roskadt, és arcát a két tenyerébe fektette. Kimerülten lihegett. Mód csodálatos önfegyelmezettséggel, kérdezés nélkül a szekrényhez lépett és kötszert vett elő. Vigyázni kell, mondta a fiatalember, hogy a padlóra ne cseppenjen vér. Ebben a hotelben az ilyesmi bonyodalmakra vezet. Levette a kabátját, és kinyitotta az inget. Mód eddig még egyetlen szót sem szólt. Csodálatosan fegyelmezett volt. Valami pasztillát vízben feloldott, fertőtlenítette a hosszú vágást, és bekötötte. Azután gondosan eltüntettek minden nyomot. Olcsa el a villanyt, mondta a fiatalember. Egy ügyeletes rendőrtiszt sétálként annak feltűnhet. A lány eloltotta a villanyt, és megszólalt. Hol találkozott a herceggel? Most a folyosó. Kértem, hogy jöjjön ide. Nem akart. Erre erőszakot alkalmaztam. Az egészségtelen monszun évszak penészszagú, nedves párái súlyosan nehezettek a sötét szobára. Az örökös eső locsogva, csobogva zuhogott, és egy moszkító döngött körülöttük. A dús, trópusi növények folytó, bágyasztó szaga a szobába is behúzódott.
Kicsoda maga?
Kérdezte a lány.
Mit mondjon?
Volt már hittérítő, orvos és londéner. Mi legyen még? Rágyújt egy Burns feliratú cigarettára.
Vigyázzon, Mód, szólt közbe a herceg. Ő vette el a jegyzeteket.
Mi?
A lány felugrott.
Maga? Maga Borkman embere?
Hát, kérem, disztingváljunk. A füzet nálam van, de nem vagyok Borkman embere. Láttam, hogy az ajtaja alá levelet csúsztat egy igen rongyos nadrág tulajdonosa. Erre idejöttem, és kopogtam, hogy beszéljek önnel. Ehelyett átadott egy füzetet, megátkozott, és nyugodni tért. Közben egy úr érkezett a sötétben, akit eltaszítottam. Ugyanez az illető később le akart lőni, mert nem adtam át a füzetet.
Hol van most az az ember?
Rázártam a 90-es ajtaját.
A lány az ajtóhoz ment, hallgatózott.
Maradjanak csendben,
suttogta, és gyorsan kisurrant.
Hú, csodálatos egy lány, mondta a fiatalember. Micsoda karakter.
Istenem, suttogta a herceg, és miattam, mert mindez miattam van.
Ha nem tartja tolakodásnak, kegyelmes úr,
milyen kapcsolatban vannak Borkman kisasszonnyal?
Csend volt. Csak az eső zúgott egyformán, folytonosan. Két cigaretta parázslott egymással szemben. Azután a herceg nagyon halk felelete hallatszott.
a lányom.
Maud visszajött. Lemászott az ablakon. Megsebesítette?
Nem, revolver volt nála. Örültem, hogy ébbőrrel kijutottam a folyosóra.
Adja ide a füzetet.
Eszembe sincs. Maga bizonyosan odaadnának a ronda pasasnak.
Oda kell adni.
Fenéket, bocsánat, de dühös vagyok. Ez a füzet Decker tanár tulajdona. Lehet, hogy már fel is jelentette magát.
Nem, nem, és nem is fog.
Talán már halott is, felelte a lány sóhajtva. Na ne tessék ilyent mondani.
Decker tanára a búbópestises tanár, aki miatt vesztek zárva.
Az ifjú füttyentett.
Drága jó ember, folytatta a lány. Bizonyára utánam jött. Nem akart feljelenteni. Őtőle tudta Ránke doktor, hogy nálam van a jegyzet.
Az az orvos, akit megöltem? Kérdezte érdeklődve a fiatalember.
Ostobaság. Azóta már tudom, hogy nem maga ölte meg. Miért hazudta ezt?
Láttam, hogy nagyon szeretné, ismerte be töredelmesen.
Mert azt hiszi, hogy a herceg ölte meg, hiszen ezért hozta el a bűnjelet is magával, a tört.
Igen. De hát ez nem fontos.
Ránke zsarolni akart, és valaki megölte.
Bizonyára Borkman.
És ha nem kapja meg sürgősen a füzetet, akkor sok ember kerül végzetes helyzetbe. Nem számíthat senki irgalomra nála.
Ha azt akarja, hogy odaadjam annak a gazembernek a füzetet, akkor őszintén kell beszélnie.
Maga a rendőrség embere, vagy magándetektív?
Én magándetektív vagyok, felelte habozás nélkül. Tehát megbízhat bennem. Csak azt kell tudomásul venni, amit akarok.
Lehet, hogy most is csak hazudik.
Tőlem mindenki telik, felelte szomorúan a fiatalember. De bizonyos, hogy több évet szívesen adnék az életemből, ha magán segíteni tudnék.
Hosszasan hallgattak. Az izgalom, a forró, nyírkos idő fullasztóan telepedett rájuk. Elmondok magának mindent, kezdte Maud. Muszáj. A kezében vagyunk. És rajtunk kívül még néhány ember sorsa múlik azon, hogy maga ezt a füzetet átadja Borkmannak.
Virrat.
Pontosan, mintha óraműre működne az ég, hajnali 4-kor elmúlt az eső. Délután 3-tól hajnalig zuhogott.
Közben a nappali forróságban láthatóan gőzölgött az elpárolgó víztömeg, és egy roppant mosókonyha légkörébe burkolta a szigetet, reumás, maláriás, tífuszos kigőzölgéssel. Majd én elmondom, szólt közbe Szergiusz. Ezt ugye, belátja Maud, nem teheti helyettem más. Az eső nesze helyett egy felriadt papagáj rikoltása zavarta meg a csendet, és a derengésben lassan kirajzolódott az ablak előtt néhány mozdulatlan pálmakorona árnya. Orosz katona családból származom. Az apám, Milenko Szergiusz tábornok, Kolcsak admirális oldalán esett el. A forradalom elől én is megkíséreltem a menekülést, de sehogyan sem tudtam a határon átjutni. Moszkvában bujkáltam. Sok viszontagság után végre egy okmányárusnál, aki más névre szóló személyazonossági írásokat árult, megvásároltam a szükséges írásokat. Peter Borkman nevére szóló iratok voltak ezek. Ekkor hallottam először ezt a nevet. A feleségem, kisfiammal és néhány rokonommal a forradalom első napjaiban vagyonommal együtt kijutott Párizsba. A Borkman féle okmányok birtokában most már én is remélhettem, hogy eljutok hozzájuk. Nem így történt. Mert találkoztam Anna Mirszkájával, és beleszerettem. Fiatal egyetemi hallgatónő volt, forradalmár. Bújdosása közben, mint Borkman ismerkedtem meg vele, és természetesen elhallgattam előtte az igazi nevemet. Az első házasságom nem volt boldog. Becsültük egymást a feleségemmel, és mind a ketten nagyon szerettük a kisfiunkat. Ez volt minden érzelmi kapcsolatunk. De ez sem menti végeredményben, amit tettem. Bigámia. Csúfbűn. Utálatos vétek. De a szenvedély és a rossz házasság két nagy felbújtó. Elvettem Annát. Távol a forradalom lármás politikájától. Szibériában, Acsinszkban telepettünk le. Két gyermekem született. Maud és Péter. 8 évig éltem boldogan, nehéz munkából. Hasznát vettem egy régi úri passziómnak. Vadáztam. Prémgyűjtőknek dolgoztam. Anna már tudta a titkomat, megértett és megbocsátott. Régen nem volt már forradalmár, hanem feleség és anya. Nem vágyottam a hercegi életem után. Egyszerűen boldog voltam. Egy napon felkeresett a körzeti rendőrprefektus. Ez az ember a legjobb barátom volt, de akkor hűvösen beszélt velem. Közölte, hogy egy Peter Borkman nevű embert köröznek, aki a forradalom alatt ölt és rabolt. Kegyetlen gyilkos volt. Szörnyű bűnlajstrom került elém. Egy szörnyeteg volt ez a Borkman. A prefektus közölte velem, hogy másnapig egérutat ad. Siessek. Elképzeli a helyzetet. Csak egy védekezésem volt, ha elfognak, hogy Szergiusz herceg vagyok, volt kozák kapitány. A gyűlölt Szergiusz tábornok fia. Biztos halál. Mint Borkmant viszont nyomban felkötnek, és joggal. Menekülni kellett. Kínába kerültem. Az asszony beteg lett, már nem bírt átjönni a határon. Szahabarovszkban maradt a gyerekekkel. Én tovább mentem. Megbeszéltük, hogy Shanghajban várok rájuk. De Shanghajban már a megérkezésem napján kórházba vittek tífusszal. Élethalál között voltam hetekig. Egy orosz emigráns orvos felismert. Nyomban sürgőnzött Párizsba. Mire lábadoztam, már ott ült mellettem az első feleségem. A fiam, a bátyám. Megtaláltak. Elszökni? Lehetetlen. Két családot dönthettem most már romlásba, ha kiderül, hogy Szergiusz herceg bigámiát követett el. Nem tehettem mást. Megírtam mindent Anna Mirszkájának, és Párizsba utaztam a családommal. Visszakerültem végleg a régi környezetembe. Anna okos asszony volt. Megértette a helyzetet. A gyerekeink miatt is bele kellett nyugodni a mindenbe. Kissé kifulladt. Abba hagyta néhány másodpercre. Az ébredő napfényben megszámlálhatatlan esőcsepp ragyogott sziporkázva, és hosszú, fényes kardlevelek, ázott, nagy, színes hibiszkusz kelyhek himbálóztak a sirokkó hajnali légáramlásában. A fiatal ember egy újabb Burns cigarettára gyújtott, és nagyot sóhajtott. Minden tagjában érezte a döglesztő évszakot. Anna találkozott Shanghajban egy régi kedves kollégájával, a jóságos Derék Dekker tanárral. Akkor még csak jó nevű szerológus volt. Valamikor, mint gyakorlatos orvosok együtt tanultak a moszkvai kórházban. Dekker segítségével a második feleségem Buitenzorgba utazott. A régi kolléga átsegítette a kis családot ezen a nehéz időszakon, amíg én Párizsból végre segítségükre siethettem. Közben a fiam, Mód fivére, beállt a holland gyarmati hadseregbe, jelenleg kapitány. A másik fiam, Szergiusz Iván herceg, szintén katona, francia állampolgár lett, századosi rangban van. Anna tavaly halt meg. Rendkívüli, jóságos, okos és erős nő volt. Mód örökölte a természetét.
A felmelegedő napban már megindult a föld párolgása. A délnyugati szél lassú hömpögéssel ontotta a sziget belseje felől a mocsarak kénhidrogénes szagát. A fő hasogató sirokkóban, mint állati csápok, olykor megmozdultak a pálmák levelei, és hatalmas bíbor színű páfrányok suhogtak az ablak előtt. Közben szinte elszegényedtem, mert megjelent a rém, Borkman. Párizsban kaptam készhez az első levelét. Havi 10 000 frankot kért. Röviden csak annyit írt, hogy ilyen és ilyen csekk számlára fizessen be a pénzt, különben mindenki megtudja, hogy Sergius herceg, mint Peter Borkman, rablógyilkos és bigamista. Érti ezt? Fizetni kellett és hallgatni. A bűnre következett az iszonyú bűnhődés. Borkmant én sohasem láttam. Afrikai, dél-amerikai vagy ausztráliai számlákra fizettem be a pénzt. A 10 év, amely alatt Borkman zsarolt, mindenemből kiforgatott. Végül bekövetkezett ez a csapás. A brönz cigaretták kesernyés szaga áthatóan érződött a szobában. Most majd én folytatom, mondta Mód. Decker tanár maga mellé vett asszisztensnek. Néhány széruma közben a világ legelső tudósai közé emelte. Továbbra is gondoskodott rólunk. Én mellette dolgoztam. Meghatóan jó volt hozzám. Az idén készült el a legnagyobb jelentőségű szérumával, a banánoxiddal. Ismeri talán a banánkor problémáját. A fiúnak minden szilánknyi koponyacsontja külön sajgott. Hogyne, felelte bágyadtan. Az éretlenül levágott banán nyomán a cserje beteg lesz és elpusztul. Viszont csak éretlen állapotban szállítható, mert megpuhul, és mi baja? Kérdezte a lány. Ez az évszak. Nehezen bírom. Sóhajtott. Folytassa, kérem. Milliókat ér a szer, ami megúvja a cserjét a pusztulástól, miután leszették az éretlen gyümölcsöt. Eddig senki sem tudott összeállítani ilyen anyagot. Deckernek sikerült. 500 000 holland forintot kapott érte az államtól. Ekkor jött Borkman levele. Felszólított, hogy szerezze meg a füzetet, a banánoxid leírásával is hozzam ide. Lopjon meg a legderekabb embert, a jótevőnket. Ezt a végkielégítésnek veszi. Ha nem, akkor... Mit mondjak? Az apámat ismeri. A fivérem katonatiszt, és én is... Szóval... Sok ember pusztulását jelenteni. Pontos utasítást írt, hogy akkor szerezzen meg Decker fiókjából az írást, amikor a professzor Werfte Vredenbe utazik, ahol egy kongresszuson vesz részt. Itt Kislagondán, a Grand Hotelben szálljak meg, egy olyan szobában, amelyik mellett nem lakik senki. És majd megtudom, mikor adjam át a jegyzetet. Engedelmeskednem kellett. Amikor szomszédot kaptam, szegény Linder jóvoltából, átköltöztem ide. Amikor maga bemászott az ablakon, hajnalban a doktorral volt találkám. Ő is megzsarolt, mert a jóhiszemű Decker halálos ágyán elmondott neki mindent. Utánam jött szegény, hogy maga intézze el. Aranyos jó ember, nem jelentett fel, és haldoklik. A pálott forróság elviselhetetlen volt. A kert, mintha füstölne. Pára réteg húzódott felette. És az ablakpárkáról, mint valami miniatűr krokodilus, egy lüktető torkú tokegyik bámészkodott a szobába. Csicsak! Mondta hangosan a hüllő, és várt. Csicsak! Kiáltott újra, és eltűnt az ablakból. Mó cigarettára gyújtott. Hallgattak. Azt hiszem, igazuk van. Odaadom a füzetet, mondta Félix rekedten. Letette a cigarettáját, és már nyúlt a zsebe felé. Kopogtak. Ki az? A rendőrség!
A bolyruhás idegen mesztelenül és gyorsan eltűnt a szekrénybe. A kapitány lépett be Elder főfelügyelővel.
Bocsánat, mondta a rendőrtiszt. A hotelből eltűnt egy hölgy, bizonyos Villiéné. Megfoghatatlan eset. Találkoztak önök az elmúlt 24 óra folyamán az illetővel?
Én nem találkoztam vele, felelte Mood.
Sergius herceg elgondolkozott. Én láttam. A szobámmal szemközt kopogtatott egy ajtón. Azt is hallottam, hogy valaki igent kiált. A hölgy belépett. A kilincsen egy férfi kezet láttam, sötét kabátújjal, ez bizonyos. Nem tudja, kegyelmes uram, hogy hányas szoba volt?
Dehogy nem.
A 102-es.
Köszönöm.
A kapitány a telefonhoz lépett. Megengedi, Borgman kisasszony?
A lány cigarettára gyújtott.
Parancsoljon.
A portára kapcsolt.
Itt Woodier kapitány. Ki lakik kérem a 102-esben?
Hogyan?
Ez biztos?
Köszönöm.
Elhűlten tette le a kagylót.
Nos? Kérdezte Elder. Ki lakik a 102-esben?
Senki. Két hete lakatlan.
Cifra.
Elder csak ennyit mondott. Mód torkát szorongatta az izgalom. A férfi itt van a szekrényben, és nem magándetektív. Csak úgy vállalta, mint a gyilkosságot. De hát ki? A sok szörnyűség dacára már az első találkozástól kezdve foglalkoztatta ez az ember. Bűnöző? Nem. Érezte. Kívánta. Nem az. Ne legyen az.
Ön beteg lesz, Borgman kisasszony, mondta Elder.
Én?
Miért? Egyik cigarettája még itt füstöl a tálcán, és már másikat szív. Felvette a vastag aranyvégű cigarettát, amit Félix hagyott a tálcán. A herceg olyan távol ült, hogy ő nem szívhatta.
Nem ízlett. Valaki megkínált vele.
Látom. Mr. Burns.
Nem is tudtam, hogy ismerik egymást.
Mód nem felelt. Zsákutcában volt. Nem ismerte Burns-t.
Ha megengedik, mondta a kapitány, kissé körülnézzünk a szobában.
Mód nyelt, és a szíve rendetlenül zakatolt, de nyugodtan mondta.
És mit keresnek?
Egy szőnyeget.
Én őrizetben vagyok?
Nem, szó sincs róla.
Ezt az intézkedést feloldottuk.
Akkor kérni fogom az ügyész írásbeli utasítását. Úgy tudom, anélkül tilos a házkutatás.
A kapitány meghökkent.
Parancsoljon, mondta szolgálatkész udvariassággal Elder, és a zsebéből egy írást vett elő. Természetesen a legcsekélyebb szabálytalanságot sem köteles eltűrni.
Szabályszerű bírói végzés volt, amely szerint Elder főfelügyelő minden indoklás nélkül a Grand Hotel valamennyi szobáját átkutathatja.
A kapitány csodálkozott a legjobban, de azért már is hozzálátott a kutatáshoz, és benézett a tükör mögé, ahol a két fal találkozása háromszögű területet határolt.
Itt nincs semmi. Csak az ágy alatt vagy a szekrényben lehet, mondta a főfelügyelő, és elindult a szekrényhez.
Most megtalálják a fiatal embert. Mód sikítani szeretett volna. A herceg a száját rágta sápadtan. A kapitány benézett az ágy alá.
Semmi.
Elder kinyitotta a szekrényajtót. Egy másodpercig farkas szemet nézett Félix-el.
Itt sincs semmi, mondta, és becsukta a szekrényajtót. Azután köszöntek, és távoztak.
A fiatalember izgatottan lépett ki a szekrényből, fején egy könnyű, kockás, átmeneti kabáttal. Mód és a herceg a meglepetéstől még mindig mozdulatlanul ültek.
Most rohanok, hadarta egy szuszra a fiatalember. Elder visszajön. A kabátot egy székre dobta.
Várjon, kiáltotta Mód.
Mi kiadtuk magának a legsúlyosabb titkainkat. Nem lehet olyan bűnös, hogy továbbra is tartson tőlünk.
Nem is erről van szó. Ha bűnös lennék, bevallanám. Sajnos csak hülye vagyok, és ezt szégyellem. Nevem Félix, mindössze ennyi igaz abból, amit elmondtam.
De a rendőrség ilyesmiért nem keresi. Elder azt mondta,
hogy jávaréme vagyok. Legyintett.
Ravasz dolog volt. Azt akarta, hogy ön megijedjen tőlem, és kiadjon neki, amennyiben itt rejteget. Mert ki mer egy rablógyilkost elrejteni? Ön azonban kivétel.
Elder csúnyán csalódott trükkében. Maga, abban a hitben, hogy jávaréme vagyok, tovább rejtegetett. Ezért fogadja hódolatom. De, szólt közbe a herceg, miért nem fogta el magát a főfelügyelő?
Mert belekevert volna a szálló bűnügyeibe, és Elder tudja, hogy derék fickó vagyok. Azon felül nem is tartóztat le, csak fel.
De miért üldözi?
Mert nem akarok nősülni, de, tette hozzá gyorsan, ez az elhatározásom nem végleges. Idővel az ember rájön, hogy nem az intézményben van a hiba, hanem
zörrenés. Az ajtó hasadéka alatt levelet dugtak be. Félix, mint egy vadmacska ugrott oda, és felrántotta az ajtót. Egy tompa durranás, egy kiáltás, a fiú visszatántorodott, és két kezét a szemére szorította.
– Mi az? – kérdezte rémülten a lány.
– Azt hiszem, megvakultam, vagy ilyesmi.
– Mutassa, mutassa az Istenért.
A két szeme vörös volt, és szörnyen égett. De lassanként ismét látott. Átkozott gazember. Riasztó pisztolya van.
Lassan kitisztult a látása, de még szédült. Nem tudta azonban, hogy ez a gázpisztolytól van-e. Rosszul volt már néhány órája, mintha maláriája kezdődne, ami könnyen lehetséges. A lány vizes kendővel törögette a szemét.
Micsoda briganti, dühöngött Félix.
A herceg elolvasta a levelet, átnyújtotta Módnak. Holnap éjfélkor a füzet feküdjön az ajtó küszöbén. Ha nem így lesz, akkor holnap után reggelre megtudja a világ az igazat. Ebben már benne lesz az is, hogy Maud Borkman kirabolt a főnökét, és Félix Crickley, a kormányzó fia, megölte Ranke doktort, és több rendbeli bűncselekményt követett el a Grand Hotelben. Ez az utolsó figyelmeztetés.
Borkman. Maga?
Kérdezte Maud csodálkozva, és egyben sok mindent megértett.
Igen, igen. Crickley kormányzó fia vagyok, sajnos. Az apám hazacsalt Párizsból, mert sokat költöttem az egyetemre. Az ilyesmi drága mulatság Párizsban. Csak egy valamire való lakály, 800 frank havonta. A többi tudja. Nősülési ígéret, ruhaelzárás, szökés vitorlán, pizsamában és kikötés az önszekrényében. Odaállhattam pizsamában, Crickley kormányzó fia, szobát nyitatni. Most már teljesen elveszett ember vagyok, mert itt 100 bűntény történt, és egy alibim sincs. Mit csináljak?
Olyan síralmasan mondta ezt, hogy a lány elnevette magát. És miért kereste Elder, ha nem fogta el?
Hogy feltartóztasson, amíg a papa jön. Mert akkor aztán nincs vita. Az öreg, igen elszánt fiú.
Kemény lépések közeledtek, és megálltak az ajtónál. A fiatalember már is a párkányon volt, és mint valami szöcske ugrott le a puha, ázott földre, aztán futott. Maud a fenyegető helyzet, a katonás lépések dacára. Önkéntelenül a fiatalember után nézett,
és nagyon boldog volt, hogy mégsem bűnös. Kopogtak.
Márke egy tanácsos lépett be két egészségügyi katonával. Komor volt, és igen hűvös hangon mondta.
Egy haldokló utolsó kívánságát teljesítem.
Decker, kiáltotta rémülten a lány.
Igen, közel a véghez.
A pulzusa jelenleg alig tapintható. Naponta megállok egy percre a betegszoba küszöbén, és egy rajongó segédorvos, aki önként van ott mellette, jelent mindent. Ma azt mondta, hogy szerinte Decker mondani szeretne valamit, de gyenge. Megpróbálkozott kámforról.
Nagyon szenved. Érdekli, kisasszony, hogy ön miatt milyen helyzetbe került?
A testét fekélyek borítják, A hón alatt tojásnyi dudorok, az arca alig látszik. Bőre még a palmira olaj alatt is szörnyen éghet.
Elég, kérem,
lihegte Maud. Sergius kiegyenesedett. Itt egy bűnös van, kérem. Én. Akkor önre is vonatkozik, amit mondok. Ez a nagylelkű tudós eljött ide, hogy megmentse Borkman kisasszonyt a fegyháztól, és visszaszerezze az állam jogos tulajdonát. Most, haldokolva is csak arra kért a segédorvos útján, hogy ne tegyek jelentést a vallomásáról. Próbáljam előbb szép szerével visszaszerezni a vegyszer leírását. Megtettem. Itt vagyok. Adja át a füzetet. Én leviszem Deckernek, és futni hagyom önt. Ha nem, akkor Decker nevében feljelentést teszek. Ilyetten néztek össze a herceggel.
Kérem, a füzetet valaki elvitte.
Szóval nem adja ide?
Higgy el, kérem, hogy nincs már nálam, de ha egy napig vár...
Helyes. Várok egy napig. Azt hiszem, Decker is itt tenne. De azután nincs pardon.
Biccentett, és ment.
Mit fogunk tenni? Kérdezte Sergius. A lány nagyon határozottan felelt.
Visszaadjuk Deckernek, ami az övé, és vállaljuk a sorsunkat.